maar zien Hershey. En dan gooi ik iemand naar dieren in het barpark, daar dat Gide.
Ja?
Dat was het dus. Ik heb zo'n uitzending geld gehad voor de gasten. Dus je bent eindig. Ja, dat is toch
jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ma este, ahogy szoktunk, az a programot Kérdezd a Rabit. A kommentekben lehet feltenni a kérdéseket, és igyekszem rájuk válaszolni. Lehet látni a háttérből, épet kocsiba vagyok, és anyukámmal utazunk kint a New York államba, kint a városon kívül a hegyekben. De hát, hogy a Smában, a Haljad Izraelben olvasunk, Bishivtecha bevétecha, uvlechtecha vaderech. Amikor otthon ülsz, kell Tórát tanulni, és amikor jársz az úton, is kell Tórát tanulni. Tórát kell tanulni, amikor jársz az úton, ez azt is jelenti, hogy te tanulsz magadnak, illetve tanítasz. Jönnek a kérdések, és akkor majd válaszolni kell. Azt olvasunk a Midrásban, amikor József búcsúzott a testvéreitől, miután elárulta, hogy ő az alkirály, ő a József, azt mondta nekik, altirgezu badarech. Azt jelenti, hogy amikor az ember jár az úton, akkor ne tanuljon túl mély dolgokat, mert akkor el fog tévedni, nem fog figyelni az útra. A mi esetünkben, az én esetemben ez nem aktuális, azért, mert nem én vezetek, és a sofőr nem is ért magyarul. Szóval ilyen probléma nincs, szóval úgy, hogy jöhetnek a kérdések, és örömmel válaszolok rájuk. Látom, az első kérdés van, azt írja a Chaim, idén a naptárban az utolsó heti szakasz a Nicavim. Mikor olvasok az utolsó hármat, még Simchat Tóra előtt, vagy élek, hazino, vezata bracha. Nagyon jó a kérdés, de hát a kérdésben már el is van rejtve a válasz. Mert nem új évtől olvasunk az egész Tórát, hanem Simchat Tóratól Simchat Tóraig. Ez azt jelenti, hogy Rosh Hashana előtt kiveszem a naptárt, Rosh Hashana előtt olvasunk Nicavim, Rosh Hashana és Yom Kippur között olvasunk Vajélek, és Yom Kippur és Szukot között olvasunk Hazinu. Zota Bracha az már az utolsó, ahogy mondtam. A Nicavim a szeptember 4-en, Rosh Hashana előtt, a Yom Kippur előtt az Vajélek, az 11-en, és utána Yom Kippur és Szukot között az Hazino 18-án, és Simchat Tóra az 29-án. Szóval nagyon jó a kérdés, de nem ez a lényeg, hogy új évtől, hanem Simchat Tóra előtt még fogunk olvasni a többit. Zoltán azt írja, Sabbatkor, miután meggyújtottuk a gyertyákat, vacsorázunk, és este van. Hirtelen áramszünet lesz, lehet-e világításra használni a sabati fényt? Ez egy nagyon jó kérdés, de arra mutat, hogy elfelejtettünk a lényeget, hogy megváltozik az idő. A péntek esti gyertyagyújtásnak a célja, hogy fény legyen a házban, és még inkább, hogy fény legyen a szombati asztalnál. Csak közben már előre haladtunk az időben, és már nincs szükség a péntek esti gyertyára azért, hogy ne legyen sötét. De akkor felmerül a kérdés, miért gyűjtünk péntek esti gyertyát, de már nincs szükség rá. Erre az a válasz, hogy még egy kis fény, az még hangulatosabb, a gyertya kiegészíti a hangulatot, és több a fény, több az öröm. Ha abban az esetben, hogy áramszünet van, akkor visszamentünk az eredeti előíráshoz, és az eredeti előírás azt mondja, azok kell gyertyát gyújtani, hogy fény legyen a házban, fény legyen a szombati asztalnál. Szóval minden további nélkül lehet használni a szombati fényt, csak nem szabad elfelejteni, amit a Shulchan Aruch mond, hogy vigyázni kell, például az ember olvas a szombati fénynél, a gyertyánál, akkor vigyázni kell, pontosabban nem szabad olvasni a szombati fénynél, mert lehet, hogy az ember kicsit igazítani fogja a gyertyát, hogy több fény legyen. László azt írja, két kérdésem van. A Tóra szerint 1 Mózes 1.27 és teremtett Isten az embert az ő képmására, Isten képmására, teremtett őt férfinak és nőnek, teremtett őket. 28-án megáldott őket Isten, és mondta nekik, Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Hogyan egyeztető ez össze a gender ideológiával? Nem tudom pontosan, mit jelentene itt ebben az esetben a gender ideológia, de mindenképpen az Isten teremtette az embert, mellé teremtette az Ádámat, mellé teremtette az Évát, egy boldog házaspár, és mi is boldogok legyünk, legyen nekünk családunk, legyen nekünk gyerekünk, stb. Nem tudom pontosan, mi a gender ideológia. Alice, Mózesnak miért Jósua lett az utódja? Talmud nem tesz említést a fiairól. Mi lett velük? Hol voltak? Azt hiszem, a Krónikák könyvében meg vannak említve Mózes gyerekei, a Mózes második könyvében is meg van említve, két gyereke volt, de ők nem voltak olyan szinten, hogy vezetők legyenek. Ez nem magától értető, hogy a gyerek átveszi a utódja lesz a szülőnek. Abban az esetben lesz utódja a szülőnek, ha méltó erre. Ebben az esetben Jósua volt az, aki méltó volt erre. Máté, hogy sikerült Hesmér amerikai bármicva ünnepsége? Nagyon-nagyon szép volt az itteni ünnepség, és a legnagyobb öröm az volt, az anyukám részt tudott venni, volt egy nagymama a bar mitzván, a nagymama megáldotta az unokáját és minket, és mi pedig kívántuk neki, hogy még hosszú-hosszú éveken keresztül legyen ő a mi ünnepségünk szépsége és dísze. Mellettem is ül, mert együtt utazunk ki a hegyekben. No, Chaim azt kérdezi, Lót felesége hátra tekintett, és sóoszlapa vált. Miért használjuk a sóbálvány szót, amiben a bálvány szerepel? Erre nem tudok, azt hiszem, hogy erre kell egy magyar szakembert kérdezni, illetve megint nem tudom, mert itt hogy pontosan mit jelent magyarul a bálvány szó, pláne a bálvány ebben az összefüggésben. Biztos vagyok benne, hogy itt nem, hogy más valamit jelentene itt a bálvány. Kún István, örülök, hogy itt vagy. Mely imák elmondásához kell feltétlenül minnyán? Az egy jó kérdés. Feltétlenül kell minnyán a 10 férfival álló közösség. Egy másodperc, segítek. Go up. Go up the corner, make a right turn. Egy másodperc, csak ahogy mondtam előbb, vigyázni kellünk, az ember az úton van, oda kell figyelni az útra. Make a right turn and go straight to your right. to your right. Yes. Oh, you can't, so go around. And on the corner, make a right turn. No. Jó, közben tudunk folytatni, mert piros a lámpa. Szóval a minyánhoz a tíz férfiből álló közösség az elsősorban kell a kádishoz. Ha nincsenek tizen a zsinagógában, akkor nincs kádis. A kádison kívül van a Yishtabach ima után mondjuk a borchut, amikor az előimádkozó felszólítja a közösséget, áldjátok meg az örökkévalót, azt megint nem lehet minnyán nélkül. A többi majdnem az egészet lehet mondani, még minnyán nélkül is. László, a másik, úgy gondolom a másik kérdés, kik minősülnek ma a keresztények közül bálványimádónak, nem az én szakterületem, Amelita, a Kvitli, kívánság cédulát miért kell széttépni a Rebbe Cadik sírja felett? Ez egy nagyon jó kérdés. És az az igazság, hogy ez a szokás, hogy a kvitlit széttépik, az csak a Chabadban van. Ha az ember jár például Bodra keresztúron, vagy sátorolja új helyen, ott lehet látni, hogy a sírnál ott vannak kvitlik, nincsenek széttépve. Ez egy sajátos Chabad szokás. Mi ennek a jelentősége? Talán az üzenete ennek, hogy ez már el lett olvasva, és akkor remélünk, hogy az Isten már küldte az áldását. Talán ez a magyarázata. Nem tudom jobb magyarázatot ennél. A Máté. A Lubavitchi mozgalom miben különbözik a többitől? Hát természetesen én beszélek most azok a mozgalmak, ami ma leginkább ortodoxoknak nevezik, vagyis az a lényeg, ahogy a Shulchan Aruch alapján állnak. A Shulchan Aruch alapján azt jelenti, hogy az, ami elő van írva a Bibliában, az, ami elő van írva a Talmudban, vagy a Maimonides által össze van foglalva, és a Shulchan Aruch le van írva, az érvényes. Ezen belül vannak haszidok és nem haszidok. Úgynevezett askenázok és haszidok. Haszidok közül vannak lubavicsi haszidok és más haszidok. A lubavicsi haszidoknak van egy nagyon részletes, kidolgozott filozófia, haszid filozófia. Más haszidoknál nem annyira a haszid filozófiára tesznek a hangsúlyt, inkább a haszid viselkedésre, és haszid öltözékre, és szokásra. De hát ez még hosszú téma lenne, pontosan, hogy miből áll a lubavicsi mozgalom. Zoltán, a nőknek le kell szedetni a műkörmeiket mikve előtt? Ez egy összetett kérdés. Ugye, mert ha a nő megy mikvében, alá kell merülni a mikvében, akkor az a fontos előírás, hogy nem szabad, hogy legyen hacica. Hacica azt jelenti, hogy nem szabad, hogy legyen egy kis piszok, vagy olyasmi a testén, a testén, mert akkor, amikor alá merül, akkor nem az egész teste a víz alatt van, mert a víz nem ér oda. Ezért nem szabad a hacica. Ha valami rátapad az ujjára, a testére, bármelyik részére, az problémás. A műköröm, ez lényegében valami rátapad, de itt két részre oszlik a közösség. Valaki azt mondja, hogy én nem szeretnék semmiféle engedményt, és ezért leszedeti a műkörmet, és úgy, hogy készen áll a mikvere, a lemerülésre, előírás szerint. Van, aki azt mondja, hogy a műköröm ez egy dísznek számít, ha tökéletes a műköröm, nem kell a következő napokban ezt cserélni, vagy ilyesmi, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy dísz, és az egy dísz, akkor ott maradhat. Elfogadható. Jobb természetesen az ember leszedeti, de elfogadható, ha tökéletes. No, ez egy pár mondatban a válasz a kérdésre. Akkor Chaim, mi alapján épül fel a bencsolás? Mit jelentenek benne az elmondott részek, és mit fejez ki a sorrendjük? Na, a bencsolás, az úgynevezett asztali áldás, abban köszönetet mondunk az örökkévalónak mindenért, amit adott nekünk, elsősorban természetesen az étel, amit ettünk. De ezen kívül valójában az asztali áldás három áldásból áll. Az elsőben köszönet mondunk az ételért, épp kinyitom az asztali áldást, az előttem legyen. Az elsőben mondunk áldást az ételért, a másodikban mondok áldást a földért, vagyis az Isten földjéért, de benne mondok áldást már a Tóraért is, a körülmetélésért, és a Tóraért, mindenért. Azt, ha már mondunk köszönetet, akkor mindenért mondunk köszönetet, a következő áldásban pedig imádkozunk Jeruzsálemért, Cionért és a Szentéért. És a bencsalásnak vége van, Uvné Jerusalem résznél, hogy is építs fel Jeruzsálemet, a Szent Városod, mi hamarabb napjainkban. Itt fejeződik be az eredeti bencsalás. Utána van még egy külön kiegészítés, egy plusz áldás, amit a Talmud úgy nevezi, hát tovvá mejtív, az Isten, aki jó és jót tesz, ez pedig azért van, mondja a Talmud, abban az időben, amikor a Bar Kokhba utolsó nagy csatáját elveszítette, és nagyon-nagyon sok zsidót ölték meg, akkor a rómaiak nem engedték őket eltemetni. És akkor kint hevertek ki a szabadban. Amikor a rómaiak megengedték eltemetni őket, akkor egy plusz áldást mondtunk az Istennek a bencsalásban, hát tovvá mejtív, aki jó és jó tesz, de természetesen elsősorban akkor kezdtek ezt mondani, akkor, de hát már mindenre, minden jóra vonatkozik ez. Ez az asztali áldásnak annak az eredeti része. A végén vannak ilyen plusz áldások, ami úgy kezdenek harachamon. Ez a felépítése az asztali áldásnak. Az asztali áldás pedig a, hogy mondtam, kenyerevés esetén. Mondjuk, hogy akkor, ha legalább egy tojásnyi mennyiséget ettünk. Amelita. Balaamnak, Bilaamnak, hogy nem tűnt fel, hogy beszél a szamár. Talán álomban történt. Nem értem, hogy honnan derül ki, hogy Bilaamnak, Bilaam nem vette észre, hogy beszél a szamár. Az egy nagyon-nagyon különleges csoda volt. Az atyák bölcs tanításában olvasunk, amikor a teremtésnek vége lett, akkor még az utolsó pillanatban lett egy pár dolog teremtve, az egyik az a szamárnak a szája, az a szamár képes volt beszélni. Ez a teremtésnek egy különleges része. Szóval biztos, hogy feltűnt, gondolom meg is ilyet. Bálint. Ha valaki felajánlást tesz, például egy laptopot elküldene valakivel egy távoli iskolába, de kívülálló okok miatt az utat elhalasztják. Ki rendelkezik az ajándékkal, akire bízták, vagy az adományozó? Ez egy jó kérdés. Az ember már átadta valakinek, csak az illető nem utazott el. Gondolom, hogy ha erről van szó, egy dolog biztos, hogy akire bíztak ezt, biztos, hogy neki nem szabad ezt használni, mert nem neki lett ez ajándékozva, hanem az iskolának. Én, ha az ember azt mondja, hogy közben mondjuk még egy fél év, vagy még egy hónap, akkor visszakérne a laptopot is használna azt, szerintem az lehetséges. Az lehetséges. Egy másodperc megint segítenek. South Fallsburg. Nincs valami? South Fallsburg? South Fallsburg.
Can you spell it?
Fallsburg, F-A-L-L-S.
Fallsburg.
South Fallsburg. Okay. It should be by exit, if I remember, exit 107. Okay. Do you have Waze?
I have a Google map.
Uh-huh. Okay. Szóval akkor mondom, ha az ember még akarja használni, addig, amíg nem kerül el az iskolába, szerintem erre van lehetőség, de az biztos, hogy akire bíztak, ő semmiképpen nem rendelkezik fölötte. Chaim, a bencsolásban bizonyos részeket jidisul mondunk, miért és miért azokat? Na, jó a kérdés, de akkor kicsit túlzás az, hogy bizonyos részeket jidisul mondunk. Összesen egy mondat ott a bencsolás előtt, Rabbaiszáj, mir velen bencsen. Uraim, asztali áldás következik. Ez egy felszólítás a közösségnek, és lényegében ezekkel a szavakkal lényegében befejezzük az asztali áldást. Nem, rosszul mondtam. Ezekkel a szavakkal fejezzük be az evést, ezek a szavak után már nem lehet tovább étkezni, mert ezzel lezártuk az étkezést, utána pedig kezdünk a liturgikus szöveget, ami mind héberül hangzik el. Természetesen az izraeliek, azok, akik nem beszélnek jidisül, ők nem azt mondanak rá, Bajszamirvel mencsen, hanem azt mondanak rá, Botáj nevarech. De ebben is van egy hagyomány, de ez a pár szó hangzik el jidisül, mert ez a közösségnek szól, a jelenlévőknek. Aliz. Tisze B'Av, Ávó 9-en idén vasárnapra esik. Egyetlen probléma a kidus. Mit tegyen az, aki egyedül él, és nincs, aki meginna a bort, ha nincs olyan gyerek, aki nem köteles a tóra tanulásra? Jó a kérdés, csak egy picit hiányos az információ. Nézzük meg, miről van szó. Tisze B'Av, az Ávhó 9-en, az egy nagy bőtnap a szentély lerombolása miatt. A bőt az 5 órán keresztül tart, vagyis idén szombat estétől vasárnap estig. Ilyenkor ugye mindig szombat este elmondjuk a havdalát, egy pohár borra elválasztjuk a szombatot a hétköznaptól, természetesen Tisza B'Avkor a bőt napján nem hangzik el a havdala, hanem vasárnap este fog ez elhangzani. Az egy dolog. A péntek esti kidussal nincs probléma, mert én péntek esti kidussal még nincs bőt, szombaton nem gyászolunk, és ezért minden további nélkül lehet kiinni a kidus bort szombat délben is. A kérdés, amit lehet feltenni itt, az, hogy Tisza B'Av az a 9. nap, ugye Ávhó 9-e. Ávhó 1-től akkor kezdünk a gyászszokásokat. A gyászszokásnak az egyik az, hogy nem iszunk bort. Ami azt jelenti, nézzük meg a dátum szerint péntek estétől, július 9-től, akkor vannak a gyászszokások. Erre az a kérdés, hogy szombat este. Szombaton ugye szabad inni bort, kidusnak. De szombat este, július 10-én, az már az első nap lesz a gyász napokból, hogyan lehet ekkor inni a bort. A válasz erre az, ha van a gyerek, egy kisgyerek, aki inna a bort, a havdalan borát, akkor ő iszi, ha nem, akar a felnőtt megiszi. A Chaim, a vörös tehén legyen hibátlan. A hercfordításban az a megjegyzés van, ha már két más színű szőrszál van, akkor már nem használható. Egy eltérő szőr megengedett, a válasz, hogy igen, csak kettő az már hibának számít. Ha egy fekete színű szőrszál van, az még elfogadható. Kettő már nem. De szó szerint egy igen, kettő már nem. További kérdés. Mi van itt? A rézkígyóra, ami egy szobor, felnézni, miért nem bálványimádás. A Hertz komment szerint nem a kígyó a lényeg, hanem a feltekintés. Miért fent van a mindenható? Ha a lefele nézünk, ott mi van? Ha nem a mindenható? Az egy nagyon jó kérdés. Először nem is lenne szabad készíteni egy ilyen rézkígyót, ha az Isten ezt nem előírta. De ezzel együtt nem a rézkígyó segít nekünk, sőt, ez a talmudi mondás, amit a Herz Bibliából idéztel, az a talmudi mondás. A talmud azt mondja, ha felnézek a rézkígyóra, az gyógyít, a rézkígyó képes gyógyítani, és hasonló kérdés, olvasunk a Mózes második könyvében, hogy amikor az Amalék elleni háború volt, és a Mózes a kezét felemelte, amikor fent volt, akkor győztek a zsidók, amikor letette a kezét, akkor veszítettek a zsidókat. Kérdezi a Talmud, Mózesnak a keze az valami csoda, fegyver? Ha felemeli, akkor győznek, a leteszi, akkor veszítenek? Erre az válaszol a Talmud. A lényeg az, felfele szerint az ember néz az ég felé. Erre nagyon jó a kérdés, mi az Isten fent van és nem lent. A válasz természetesen az, hogy az Isten mindenhol van, de az emberi ösztön, az emberi úgy megszokta, hogy itt én vagyok. És az Isten valahogy spirituálisan, a spirituális az fent van. Valójában teljesen igazad van, amikor beszélünk a spirituálisról, az nem jelenti az, hogy 5 méterrel magasabb. Spirituálisan 5 méterrel magasabb. De az ember, mivel az ember fizikai világban él, akkor a magasabb az fent van, az alacsonyabb az lent van. De valójában magasabb és alacsonyabb az mind spirituálisan kell venni. És ezért a földi embernek azt mondjuk néz fel, és ezen belül azt is jelenti néz fel az örökkévaló felé. Aztán a következő kérdés, ami ehhez kapcsolódik, ki volt Hiszkiáhu király, aki megsemmisítette a rézkígyót? Körülbelül mikor? Azaz mennyi ideig használtak ezt a szobrot? A Hiszkiáhu király az egy király, aki a Dávid királyi családból származott, és ő is király volt, ami azt jelentette, hogy mikor bejöttek Izraelbe, most nagyon ilyen kikerekítette a számokat, akkor 400 évet voltak Izraelbe, mielőtt felépült a szentély. Mikor épült fel a szentély? Dávid király halála után Salomon király felépítette egész első jeruzsálemi szentét. És Hiszkia az ezek után gondolom egy 100-150 év volt, ami azt jelenti Mózes után durván 600 éve. És miért semmisítette meg ezt a kígyót, mert ezt a részkígyót, mert tartott attól, hogy ebből lett bálvány lesz. Azt fognak mondani, a részkígyó rendelkezik valami különleges erővel, ami természetesen nem igaz. További kérdés Háimnak. Bilám Szamárának szája más dolgokkal együtt a hatodik nap végén teremtetett. Mik születtek meg még akkor, és hol vannak ezek most? Hát a Szamárnak a szája az gondolom, hogy ez egyszerű dolog volt, egyszer volt, és soha több nem tért vissza. De volt például másik dolog, ami szintén a Földnak a szája. Vagyis amikor a Föld elnyelte Korach és emberek, akik lázadtak Mózes ellen. És még egy pár dolog, meg lehet nézni a atyák bölcs tanításaiban, azt hiszem, vagy a negyedik, vagy az ötödik fejezetben található. Andrea, ön hány nyelven beszél? Az egy nagyon jó kérdés, és a válasz erre, hogy nem sok nyelven, 4. Jidisül, magyarul, angolul és héberül, de nem ebben a sorrendben. A sorrendben úgy volt, hogy jidisül kezdtem beszélni születésemtől. A háttérbe hallottam a magyart, anyukám beszél magyarul a mai napig, nagyanyám beszélt magyarul, a édesapám beszélt magyarul, ez az háttérben volt, az nem mondanám, hogy akkor megtanultam magyarul, szóval jidisül kezdtem, aztán, mikor kezdtem járni Héderbe, tanítottak hébert, aztán angolt, és aztán, amikor jöttem Magyarországra, akkor valamilyen szinten megtanultam magyarul. Ezt a négy nyelvet jól használom. Tervem szerint, ez már egyre távolibb, szeretném megtanulni arabul, hogy tudjak a Maimonides-t olvasni eredeti nyelven. Mindenképpen arra igyekeztem, hogy a gyerekeim is több nyelven induljanak, és szintén 4 nyelven indulnak, de mivel ők jártak iskolában, gimnáziumban, Moszkvában, erre megtanultak, legalább a nagylánya megtanult oroszul is. Következő kérdés, Chaim. Azt hiszem, a Tóra kivételehez is kell minnyen. Így van, igen, Tóra olvasás, az csak akkor lehet olvasni, egy hivatalos Tóra olvasás, ha van egy minnyen, 10 felnőtt férfi. Aliz. Tehárot a talmudi időben is nehéz traktátusnak tartottak. Nida traktátuson kívül irodott Gemara Talmudot, a teharot, azok a tisztaságok, milyen dolog tiszták és tisztatalanok, és milyen dolog tudja átadni a tisztatalanságot, milyen körülmények között, ez egy nagyon komplikált téma, erre nem készült talmudi kommentár ehhez, de a Talmud más traktátusokban foglalkozik ezekkel elég sokat. A István. A Mitzráim szó mindig Egyiptomat jelenti, vagy időnként átvitt értelembe a zsidók számára rossz helyet? Nem. A Bibliában az Egyiptom az mindig azt jelent, Mitzráim az mindig Egyiptom. A haszedizmus és a kabbala elmagyarázza, hogy az Egyiptom Mitzráim az spirituálisan is egy olyan hely, vagy egy olyan állapotot jelenti, mikor az embernek van egy határja, és nem lépi át. Az ember meg eljut egy bizonyos szintig a zsidóságában, az Isten szolgálatában, és nem lép tovább.
Erre azt mondjuk, hogy szabadulni kell Egyiptomból, szabadulni kell Mitzrayimból, át kell lépni, és mindig előre haladni. Egyik napon kezdek rakni tvilint, a másik napon imádkozok, kezdek imádkozni minden nap, a harmadik napon kósert kezdek enni, szombatat tartani, stb. Stb. Mindig kell előre haladni. Amelita. Másodszorra azt mondja Isten Bilámnak, menj el, majd azt olvasok, Isten megharagudott, amiért elment. Ha engedélyezte, miért haragudott érte? Hát ez még maga ő is. Bilám is ezt mondja, hogy hogy van ez, ahogy az örökvel azt mondta nekem, hogy mehettek, és most azt mondta, hogy nem. De a válasz erre az, hogy először az örökvel nem azt mondta, ha akarsz menni, menj el. De a legfontosabb az, hogy az örökvel talán megengedte őt, hogy menjen el, de nem a rossz indulata. Nem engedte, hogy menjen el átkozni. Amikor ő azzal a szándékkal ment el, hogy átkozni, az már nem volt helyes. Bálint. Mit gondolsz, Rabbi, arról, amikor egy ország jelentős része egy sporteseménynek szurkol, mint például ma a magyar nemzeti foci válogatott meccsére? Hát, be kell hallanom, hogy a sport nem az én erős oldalam. A gyerekkorom óta ez nem érdekelt, és a mai napig nem érdekel, de én azt mondom, hogy az emberek szurkolnak, és drukkolnak, és imádkoznak, akkor adjen Isten, hogy jól járjanak, hogy az emberek jól érezzenek magukat, de egyáltalán nem érdekel engem ez az egész téma. Hát, minden embernek vannak az, ami érdekli, a hobbija, ez nem az én hobbim. A gyerekemnek azt mondtam, hogy mi van ebben olyan különleges, inkább olyasmit, mint ami az észhez kapcsolódik, például a sakk, az igen, a gyerekeim tényleg szeretik a sakkot. Chaim, nem, Máté. A kötuba mire kötelezi a férjet? A kötuba több mindent tartalmaz. A kötuba elsősorban tartalmaz, ami a Bibliában le van írva, hogy az embernek el kell látnia a feleségét élelemmel, ruhával, lakéllyel és a testi kapcsolatokkal. Ezen kívül a bölcsek kiegészítették másféle juttatások, amit a férnek fizetni kell a feleségének. Például a halál esetében van egy alapösszeget, amit a férnek fizetnie kell a feleségének, illetve más dolgok, hogy mit tudom én, hogy a feleség az ellátása az a hagyatékból kerül ki, és még sok minden más is. És ezzel a bölcsek akartak rendezni, hogy a feleség teljesen el legyen látva a férje élete során, illetve a férje halála után. Chaim, 13 évesen, bar mitzva után egy fiú elmegy jesivába. Mi történik ott vele? Hogy fogadják? Mik az első dolgok? Hát, erre nincs egy különleges protokoll. Örömmel fogadják, és kezdenek tanulni. Reggeltől estig megy a tanulás. Például a fiam Hersmeyer esetében ez megy most egy ilyen egy hónapos nyári jesivában. Holnap kellett volna elmennie, de bizonyos okok miatt holnap nem tud repülni, akkor valami Isten segítségével Sábesz után fog repülni, egy hónapon keresztül, egy picivel, mivel ez csak egy hónapos tanulás itt a nyár közepén, egy picit kevésebb tanulás lesz, mint a rendes jesivában, több idő lesz úszásra, és azt hiszem még egy kicsit kis kirándulásra, aztán lesz kis nyári szünet, és aztán kezdődik a rendes tanulás, és Isten segítségével kívánom neki, hogy sikerrel járjon. Szerintem ez jól fog menni, mert ő élvezi a tanulást. A Máté, a jó teremtő miért adott ilyen kóvedet Bilámnak, beszélt vele? A Talmud azt mondja, hogy Bilám az egy nem zsidó proféta volt. És az örökjól direkt hozott, megadta Bilámnak a lehetőséget, hogy legyen egy nem zsidó proféta azért, hogy a népek ne tudjanak mondani, hogy ha miért jár a zsidónak majd a messiás eljövetele után, miért jár a zsidónak jutalma azért, mert kaptak a Tórát is, azt teljesítették, ha nekünk lett volna egy Mózesünk, egy profétánk, aki utat mutat volna nekünk, akkor mi is szolgáltunk volna az Istent folyamatosan. Erre azt mondta az örök, hogy tudod mit? Megelőzem ezt a panaszt, és indul egy próba. De első proféta az Bilám volt. Azt hiszem, a Talmud elismeri, úgy, ahogy a Bibliában látjuk, hogy Bilám az egy proféta volt. Igen ám, de sajnos ez a proféta visszaélt a lehetőséggel, és nem arra tanította az embereket, hogy jó úton járjanak, hanem arra tanította, hogy hogyan kell a zsidók ellen harcolni, és mi volt a csoda fegyvert, amit felhasznált. Azt mondta, hogy engedjenek ki a lányokat paráználkodni a zsidókkal, és ezáltal az Isten mérges lesz rájuk, és meg fogja büntetni, és járvány lesz. És tényleg 24 ezre meghaltak. Erre azt mondta az Isten, ha erre nem szükség profétára. És akkor azt mondta, hogy innentől kezdve nem lesznek ilyen proféta. Amelita. Mózes lelke 70 részre lett osztva. Vajon ezt a mai napig is megkapják az arra hívattak? Ha igen, kik ezek a személyek? Mózes lelke 70 részre fel lett osztva, valahogy nem ugrik be nekem ez a 70 rész Mózes lelkének. Van az a mondás a Talmudban, pontosabban a Zohárban, itt pastutta de malka behol dara vedara, hogy a Mózesnak a kiterjesztése az nem szűn meg, hanem minden nemzedékben van egy folytatása Mózesnak, aki Mózesnak a lelkéből táplálkozik, és ő a vezeti a népet abban a korban. És tényleg minden nemzedékben már mióta, Mózes óta van a zsidó népnek vezetője, és ezek mind Mózes, idézőjelben ezek mind Mózesek, kis Mózesek. Annyira, hogy a Talmudban volt, amikor ott a tanházban valaki egy nagyon szép magyarázatot mondott, akkor azt mondta neki a másik talmudi bölcs, te, Mózes, nagyon jót mondtál, az illető nem volt Mózes. Ezzel arra akart utalni, te vagy a mi Mózesünk. Amelita, melyik az a két ima, ami le van írva a mezüzére? Az nem két ima, az két bibliai fejezet. Az egyik az a Halljad Izrael, a Smá Iszrael kezdetű fejezete, hol a végén az van írva, Uchtavtam almezuzot beitecha uvisereche, és írt fel az ajtó félfaidra és kapuidra, és a második fejezet, az a Smának a második fejezet, ami úgy kezdődik, Vajáim Somoa, és lesz a hallgatni fogsz az én szavaimra, stb. Stb. Ott is a végé fele van írva, hogy írjátok fel a mezuz az ajtófélfajra, és oda van írva, hogy mán írbújja melyikem, azért, hogy hosszú élet legyen nektek, ami azt mondja, hogy a mezuzának a jutalma az a hosszú élet, mert a mezuz az egy őr, őrzi a zsidó házat, őrzi a lakót, aki ott lakik. Haim, még jössiva kérdése, tessék, hogy és milyen gyakran tart a kapcsolatot egy friss jössiva bóher a családjával? Mikor mehet ki az utcára, mit kell magával vinnie elsőre? No, menjünk sorrendben. Milyen gyakran tartja a kapcsolatot? Régen ez elsősorban levél kapcsolat volt, hogy leveleztek, ment a levél, mit tudom én, egy hét, két héten keresztül ebben az irányba, aztán két hét tartott, amíg a válaszlevel megérkezett. A telefon korszakban akkor kicsit könnyebb lett, de hát az ember távol volt, tényleg a távoli városban, távoli országban, akkor a telefonbeszélgetés az egy kicsit drága volt. Emlékszem, amikor én Izraelben tanultam, akkor meg volt beszélve, mindig pénteken azt hiszem, hogy volt ez? Pénteken Izraelben 2 óra, délután 2 órakor, az New Yorkban volt péntek reggel 7 órak, akkor szoktam telefonálni. Pontosabban ez másképpen volt, úgy volt, hogy volt egy telefonszám, és a szülőm telefonáltak oda, és akkor tudtak egy pár percet beszélni. Ma, amikor vannak WhatsApp beszélgetések és ilyesmi, sokkal könnyebb a dolog, és gyakrabban beszélünk, csak az a helyzet, hogy a jösivában nem igazán engednek, hogy a gyerekek zsebében legyen okos telefon, és WhatsApp, és internet, és ilyesmi, akkor hetente egyszer megvan a lehetősége, hogy telefonáljanak, és ha valami kell, akkor még hétközben is. Ez volt az első kérdés. Mikor mehet ki az utcára? Például Moszkva mellett, ahol a jösiva van, évközben, az egy ilyen kis tábor. Mehet ki az utcára. Télen nem kívánom neki, hogy túl sokat menjen ki az utcára, mert nagyon hideg van, de nincs akadály, hogy az utcára járjon, mert ez mindez ilyen zárt település. Minden nap van úszás, az lényegében a napi edzés, nincsenek akadály. Szóval nem az utcajárás itt a lényegben, nem a városban tanulnak. Mit kell magával vinnie elsőre? Természetesen ruha és ilyesmi, és kaptunk egy listát, hogy milyen könyveket kell hoznia magával, mert ezt fogunk tanulni. Talmudból ez, haszidizmusból ez, stb. És akkor itt ezeket kell vinnie magával. További kérdés, megint a Chaimnak. Mennyire hasonlítható a jösiva a katonasághoz? Rend, fegyelem, szigor tekintetében milyen nyugtalmazás és milyen büntetés, fegyelmezés szokásot? Hát egyáltalán nem jutott eszembe, hogy ez valami hasonlít a katonasághoz, vagy ilyesmi, hanem ez egy tanulás. Reggeltől estig megy a tanulás, és a fiúknak a nagyobb része ugyan élvezik a tanulást, és ezért nem ez a lényeg. Rend az kell, hogy legyen, ugye, hogy mit tudom én, menjenek aludni időben, keljenek fel időben, az van. Nincs nagy büntetés, nincs komoly büntetés. Maga az a, szerintem a legkomolyabb büntetés az, hogy a tanár átívja, és oda szól neki, hogy figyel, ez nincs rendben, nincs. Nem, ez nem, ebből a szempontból egyáltalán nem katonaság, de hát reggeltől estig tanulni, ahogy mondom, a legtöbb, mert mindig van egy gyerek, akinek nem annyira megy jól a tanulás, és ezért nem élvezi annyira a tanulás. A legtöbbnek ez nagyon jó tesz, és egy kicsit kitágítja a fejét. Tudja egy kicsit gondolkodni, elemezni, kérdéseket feltenni, stb. További kérdés. Mi van itt? Láttam egy rajzot a Chabad.org-on, Jákob megáldja Menashet és Efraimot. Mindenkin kipa van. Akkor már hordtak kipát? Ki kezdte el a kipa hordást? Honnan ered a szokás? Nem tórai parancs. Nem tórai parancs, azt zárójelbe tetted, nem tudom, arra is vonatkozik a kérdés, a tórai parancsa a kipa viselés, vagy nem. A válasz erre, hogy nem tórai parancs, de mégis tórai előírás. Mit jelent mégis, ha nem tórai parancs, miért tórai előírás? Mert ugye az a nagy kérdés, hogy mit jel, hogy mutatunk tiszteletet, ha találkozunk egy nagy emberrel, egy uralkodóval, vagy ilyesmi. Azzal, hogy leveszünk a kalapot, vagy épp, hogy felveszünk a kalapot. Most, nézzük meg, az ember azt mondja, hogy ki nem tudja, hogy mindig ilyenkor leveszünk a kalapot. Ugyanakkor az ember mondjuk lehet, hogy így a simán nem visel zakót, vagy ilyesmi, de amikor megy egy ilyen nagy találkozóról, egy nagyon fontos emberrel, akkor felveszi az zakót, ami azt jelenti, hogy ez nem annyira magától értető, hogy levenni egy ruhát, ezzel mutat az ember tiszteletet, inkább amikor felvesz a ruhát. Most a kérdés az, hogy a tóra hogy látja a dolgot? Mi a tiszteletadás? Felveszi a kalapot, vagy leveszi a kalapot, a fejfedőt? A válasz erre az, írva van Mózes második könyvében, és harmadik könyvében, a Kohenak, a papok, akik szolgáltak a szentében, akkor négy ruhát viseltek. Az kötelező volt, nélküle nem is érvényes. Nélküle nem is érvényes a szentés szolgálata. Az egyik ruha volt egy nadrág, egy ing, egy öv és egy sapka fejfedő. Mert azt látjuk, hogy amikor a kohenek járnak a szentében, mindenképpen fejfedővel kellett járni. Itt a forrása, annak mondom, forrása, ez nem egy bibliai előírás, mert itt a kohenekről van szó, de innen azt látjuk, hogy a tiszteletadás, amikor felveszük, a fejfedő, és nem amikor levesszük. A Talmudban már említve van, de a fejfedő, ezzel mutatjuk az Isten félelmet, hogy megtiszteljük az Istent, hogy mi elismerjük és felfogjuk, hogy Isten jelenlétében vagyunk, és ezért mindig kipával járunk. De mindenképpen a talmudi időben ez már volt. Azon a Chabad.org-on úgy szól a rajz, hogy már Jákob, Menashe és Efraim, nekik is volt már fejfedő. No, az egy anachronizm. Azt mondja, visszadátumoztak ezt. De lehet, az is lehet, hogy akkor ez volt a természetes, hogy mindenki fejfedővel járt. Én tegnap előtt adtam itt az előadást, itt az egyik Kajlélban, ugye a Kajlél az a esküvő utáni siva. És akkor meséltem azt, hogy a nagyanyám, az apai nagyanyám, ő, hiába az egész család hamis papírokkal éltek túl a háborút itt Magyarországon, és ezért természetesen nagyapám nem viselt kipát, vagy ilyesmi, de a nagyanyám soha az egész háború alatt nem vette le a fejfedőt. A haja mindig le volt takarva, mert hiába volt neki papír, mint nem zsidó, de mint egy nem zsidó öreg néni, és vidéken talán még a mai napig le van fedve a hajuk, ami azt jelenti, nem mindig zsidó előírás kell ahhoz a
fejfedőhez, vagy a hajnak a lefedésehez. Talán még egy utolsó kérdés, de még belefér egy-két kérdés, ha van még valakinek, nézzük meg. Chaim, mikor vezetheti nő a bencsolást? Ha van egy női étkezés, és csak nők vannak, akkor elvileg a nő is vezetheti a bencsolást. De férfiak előtt, ahol férfiak is jelen vannak, akkor nem illik, hogy a nő vezessen a bencsolást, mert ne legyen az, hogy mindenki, beleértve a férfiak, a nőt figyelik, és ő rá koncentrálnak, az nem, ez nem helyes viselkedés. Na, nagyon-nagyon köszönöm a kérdéseket. Még egy utolsó kérdés belefért volna, ha van, de ha nincs, akkor ezzel lesz vége. Nagyon-nagyon köszönöm a kérdéseket. Remélem, hogy megválaszoltam legjobb tudásom szerint. Köszönöm szépen. Isten segítségével holnap folytatjuk a heti szakaszban egy témát, aztán majd vasárnap lesz egy másik téma. Még nem tudom pontosan, milyen téma lesz vasárnap, de épp lehet, hogy épp arról fogunk beszélni, hogy milyen tényleg a nyaralást, milyen előírások vannak ezt kapcsán. Tavaly is beszéltünk erről egyszer. Szóval köszönöm mindenkinek, az összes kérdezőnek, és akkor, hogy a talmudi mondás van, sokszor az van, hogy Sélat Chacham Chatzi Tshuva. Sokszor egy okos ember teszi fel a kérdést, akkor maga a kérdésben már el van rétve félig a válasz. Köszönöm mindenkinek, jó éjszakát és jó nyarat kívánok mindenkinek. Sziasztok!